Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. Az idén is több hallgató élt a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem Erasmus pályázatával. Töretlenül működik a Sárospataki Árpád vezér gimnáziumban az Arany János tehetséggondozó program. Korszerűsítik a Városháza épületét Nyírbátorban. Ezek műsorunk témái címszavakban, most következzenek a részletek. Az idén is több hallgató élt a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem Erasmus pályázatával, melynek keretében rövidebb-hosszabb időszakokra bepillanthatnak egy-egy külföldi társintézmény oktatásába. Dr. Rácsok Gabriellát, a teológia oktatási rektor helyettesét hallják.
Alapvetően három programból választhatnak a hallgatók. Az első az úgynevezett tanulási célú mobilitás. Tanulmányaik alatt, tehát már elsőtől kezdve az utolsó évig pályázhatnak erre. Feltétel az, hogy minimum 2 hónapot kint töltsenek a partnerintézményben, illetve mit annyi szigorítást azért még beszoktunk iktatni, hogy legalább egy 4-es tanulmányi átlagot elvárunk. Úgy gondoljuk, hogy ez garancia arra, hogy akkor akár egy idegen nyelven is, külföldön is helytállnak. A másik programunk a szakmai gyakorlat, ez is minimum 2 hónapos lehet, jellemzően európai, bár elsősorban inkább, amit ugye így nevezünk, szűkebb körben, hogy határon túli szociális vagy egyházi intézményekben helyezkednek el a hallgatók. Többnyire nyára szokták ezeket időzíteni, bár volt már olyan hallgatónk is, aki Horvátországban egy-egy évet, tehát 2x12 hónapot töltött el egy ottani egyházban. A harmadik program, ez egy új elem az Erasmus programban 2021-től, az úgynevezett Blended Intensive program. Ez tömören arról szól, hogy egy másik európai felsőoktatási intézmény meghirdette egy szemináriumot. Erre keres partnereket, még másik 2 Európai Uniós országból. Ennek van egy virtuális része, tehát egy online része, a hallgatók ezen részt vesznek, és kötelező elem minimum 5 napot a szervező intézményben tölteni. Most úgy tűnik, hogy ez a legnépszerűbb programunk, úgyhogy már idén, illetve tavaly is a legtöbb hallgató ebbe a programba csatlakozott be. Nekünk természetesen nincs mindenhol partnerintézményünk, de van partnerintézményünk, 2 felsőoktatási intézmény is partnerünk, Hollandiában, 2 Németországban, 1 Csehországban, ez a Prágai Károly Egyetem, Szlovákiában is van partnerünk, illetve hát ami nekünk ugye nem Románia, hanem Erdély, ott is 3 felsőoktatási intézménnyel van partnerségünk. Ezek általában tehát azok, ahova ténylegesen mennek is ki tőlünk hallgatók. Én úgy látom, hogy nehezebben mozdulnak ki a hosszabb távú, tehát mondjuk egy fél éves mobilitás nem biztos, vagy nem szívesen vállalnak be, mert attól félnek, jól lehet az Erasmus alapelvek azért biztosítják azt, hogy a tanulmányaikban ne csúszanak meg, tehát ezt nekünk is garantálni kell, mint küldőintézmény. Ugyanakkor félnek attól, hogy akkor kizökkennek, esetleg lemaradnak a társaikhoz képest, vagy ez plusz vizsgázási terhet jelent. Mindig vannak azért olyanok, akik erre is vállalkoznak, de alapvetően most ezekre a rövidebb programokra jelentkeznek a hallgatók.
Töretlenül működik a Sárospataki Árpád vezér gimnáziumban az Arany János tehetséggondozó program. Az intézmény szinte elsők között csatlakozott az országos lehetőséghez, és azóta minden évben indít úgynevezett aranyos évfolyamot, mondta el Dusica Erika, a program szakmai vezetője.
2020-tól minden évben volt lehetőségünk arra, hogy elindítsuk a programot. Ez sokáig így lesz még, és egy osztály 34 fővel hirdetett. Voltak szerencsés évek, amikor párhuzamos osztályaink is futottak. Nyilván a térségben élők száma azért jelentősen megváltozott, tehát egy osztállyal tervezzük az új tanévben is ezt a programot indítani. Összefoglalóan azt tudnám mondani, hogy mindaz, ami egy stabil, kiegyensúlyozott felnőtt élethez, annak az előkészítéséhez szükséges, az kínálja a program. Olyan tudást és ismeretet szereznek a gyerekek 5 év alatt, amivel bizton a felsőoktatásba tudnak kerülni. Nyelvvizsgát tudnak szerezni, jogosítványuk lesz, ECDL vizsgabizonyítványuk lesz. Tehát tulajdonképpen megkapják azokat a segítségeket, amivel már az egyetemeken is nagyon stabilan, igényesen tudnak dolgozni. És ami nagyon fontos, hogy mindezt ingyen, hisz ez egy államilag támogatott program, előfinanszírozással működik, tehát akár a jogosítványszerzést, akár a nyelvvizsgadíjakat, a képzést mi fizetjük előre, a gyerekeknek tulajdonképpen tanulniuk kell és dolgozni azért, hogy eredményt érhessenek el. Sokféle módon be lehet kerülni a programba, tehát itt is lehetőségeket jelent szülőnek és gyereknek és a teljes családnak. Alapvetően a szociális helyzetet vizsgálja bekerüléskor a program, tehát rendszeres gyermekvédelmi támogatás, hátrányos helyzetű státusz, nevelésbevétel, de nem csak az egyéni hátrányok, hanem a térség hátrányai is lehetőséget adnak. Például kedvezményezett településekről bekerülhetnek a programba a gyerekek, illetve a gyermekjóléti szolgálatnak a támogató nyilatkozatával is. Nagyon fontos azonban azt rögzíteni, hogy ez egy olyan program, amihez szükséges a gyerekeknek a jó adottsága és a motivációja is. Tehát ilyen kettős lábon áll ez a program. Tehetségesek támogatása és a hátrányoknak a kompenzációja együtt történik.
Egy hercegkúti házaspár életéről szól az a könyv, amely több éves írómunka után 2024-ben jelent meg. Prokop Viktor, a Hegyalja TV főszerkesztője, egyben a könyvírója elmondta. Az életrajzi olvasmányokon keresztül egy olyan házaspár életébe pillanthat bele az olvasó, akik külföldről hazatérve igyekeztek támogatni a sváb kisfalu életét.
Térben és időben, ha nem is időutazás, de visszalépést kell tennünk, mert hogy alapvetően a könyv az egy bukovinai székely asszony, aki Vémendre került sok-sok hányaltatást követően, és egy hercegkútról származó ember életét mutatja be, az, hogy 1956 után Ausztráliába kerülve mi minden történt velük, és hát a kapcsolódási pont az hercegkút lett egészen pontosan. Azon belül is a település polgármestere Rák József, akivel hát értelemszerűen média munka során már jó ideje ismerjük egymást, és tulajdonképpen amikor ez a házaspár visszaköltözött Magyarországra, időskorukra, akkor miután a férj elhalálozott, azt követően a feleségnek volt egy gondolata, hogy hát az ő életük, mint sokak másoknak, érdekes lehet, de azért egy 56-os embernek az élete, hogy pontosan részletekben a hétköznapokra is kitekintve hogyan zajlott, azt úgy viszonylag kevésbé ismerik az emberek, nem nagyon szokás a családi dolgokat, eseményeket, üzleti eseményeket kiteregetni vagy elmesélni, és ő ezt a gondolatát, hogy ezt jó lenne valamilyen formában az utókornak megőrizni, ezt ő elmondta egyik találkozásuk alkalmával a hercegkúti polgármesternek, akitől egyúttal segítséget is kért, és ő pedig rám gondolt, hogy hát ha ezt én elvállalnám, és így időutazás ott van, hogy ez 2019-ben volt. 2019 nyarán találkoztam először Stumpf Mártával, és én tulajdonképpen 2019 őszétől kezdtem e fajta pályafutásomat tulajdonképpen. Így indult. Róluk tudni kell, hogy ők világéletükben többször voltak a magaslatokban anyagilag, meg többször voltak teljesen a csőd szélén. Szóval ők egyébként egész életükben Ausztráliában is úgy működtek, hogy nemes célokat, nemes gondolatokat nagyon szívesen támogattak. Sőt, amikor Magyarországon mondjuk a nagy Tisza járvíz idején éppen itthon voltak, akkor is jelentős összeggel támogatták annak is a védekezési munkáit, meg egyébként, hogyha különböző katasztrófákat a világban láttak, akkor azt is támogatták. És ők idős körükre, amivel megtehették, de egész egyszerűen ők polgármester úrral csak beszélgettek arról, hogy mi a helyzet a településen, milyen fejlesztésekre lenne szükség, és egy beszélgetés során ott elhangzott az, hogy hát bizony a helyi iskola, amit a helyiek annó megépítettek, most már olyan állapotban van, hogy egy komolyabb felújítás szükséges lenne, és hogy beszélgettek, Márta néni egész egyszerűen a maga nyers őszinteségével megkérdezte, hogy és akkor ez mennyibe kerülne. Hát mondta neki akkor polgármester úr, hogy ez nagyjából egy 100 millió forint az előzetes becslések alapján. És ő azt mondta, hogy egykori férje tiszteletére úgy gondolja, hogy segíteni ezt a felújítást, és ő azt mondta akkor, hogy a felét ő akkor odaadja, a másik felét meg akkor polgármester úr tedd mellé. Tehát még ilyen szempontból is, még napjainkban is ők egyértelműen kötődnek a településhez.
Saját erőből és uniós forrásokat felhasználva mintegy 170 millió forintból korszerűsítik a több mint 100 éves városháza épületét Nyírbátorban. A városban az utóbbi időszakban számtalan energetikai beruházás fejeződött be. Ezek jelentősen csökkentették a középületek rezsiköltségeit és ezzel az önkormányzat kiadásait. Máté Antalt a város polgármesterét hallják.
A városház egy műemlékileg védett épület, ami a századforduló elején épült, ezért két feladatunk van, hogy energetikailag felújítsuk, hatékonyan tudjuk működtetni, ugyanakkor az építészeti értékeit pedig megóvjuk. Az elmúlt hónapokban uniós forrásból az épület valamennyi nyilászáróját kicseréltük, ez több mint 100 nyilászárót jelent, vannak benne műanyag nyilászárók a kevésbé műemlékileg védett részen, ami hozzáépült, itt pedig elől pedig ezek eredeti fanyilászárók kerültek helyreállításra, és miután ezt befejeztük, a homlokzatnak a rekonstrukciója, ez pedig a saját forrásból valósítja meg az önkormányzat annak érdekében, hogy a végén egy tényleg minden elemében kívülről felújított épületet kapjunk vissza. A projektek szempontjából külön kell tudni választani, mert van a városnak egy nagy energetikai projektje, ebben nem csak a városháza van benne, hanem benne van az idős, bentlakásos idős otthon épületének energetikai korszerűsítése. Nagyjából 120 millió forint körüli a nyilászáró cseréje, és a homlokzat felújítás egy olyan 40-50 millió forint közötti összeg lesz a végére. Azért nem tudjuk a pontos számot megmondani, mert amikor verik le a vakolatot, akkor derül majd ki, hogy akkor mi jön le és mi nem jön le, de nagyjából egy ilyen maximum 200 millió forint lesz ez a homlokzat korszerűsítés és nyilászáró csere.
Most pedig Simon Miklóst, a térségországgyűlési képviselőjét hallják.
Nyírbátor középpontban van, a választókerület központi települése, és ügyelünk arra, hogy mindig történjen valami olyan dolog, amivel segíteni tudjuk az ott élőket. Jelesül az elmúlt néhány évben 58 programban mintegy 46 milliárd forint érkezett a településre támogatás gyanánt, és ez reményeink szerint könnyebbé és biztonságosabbá teszi az ott élők mindennapjait.
Regionális híreink végén az időjárásról. Szerdán nyugaton, délnyugaton felszakadozhat a felhőzet. Másutt ugyanakkor marad a réteg felhőzet és a párás foltokban ködös idő. A borult részeken szitálás, únos szitálás sem kizárt. A déli délnyugati szél csak délnyugaton élénkül meg. Szerdán a csúcsérték a naposabb tájakon 3-8, a borult részeken 2 fok alatt alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2024. december 31-én.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Krész Beátát hallják, főbb híreink egy-egy mondatban. Sikeres és mozgalmas évet zárt a Szent István Rádió és Televízió, derül ki a főszerkesztői évértékelőből. A településfejlesztés és a vármegye lakosságának megtartása, ezt tartja Szabolcs-Szatmár Bereg megye legfontosabb küldetésének a közgyűlés elnöke. Folytatódik a krízis időszaka a Gyöngyösi Hajléktalanok gondozóházában is. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Évvégén nagyon sokan számot adnak az egész éves teljesítményükről, és december 30-án úgy gondoltam, hogy egész évben nem kérdeztem meg igazgató főszerkesztőnket, Bércesi Andrást, hogy hogyan látta az évet, de most itt mi is tartsunk egy kis számvetést. 2024 mondható-e azt, hogy a Szent István Rádió és Televízió életében egy mozgalmas, eredményes év volt?
Talán nem túlzás azt mondani, hogy minden esztendő mozgalmas és eseménydús, mert ha nincs elég feladat, akkor keresünk magunknak, és éppen ezért kitöltjük mindig a rendelkezésünkre álló műsoridőt és egyéb felületeket. Egyébként a Szent István Rádió és Televízió hírlevelében is található egy értékelés, amit a templomokba, plébániákra igyekszünk eljutatni minél hamarabban, ahova már el is jutott, és ez egy kis számvetésre készteti mindig az embert az évvége. Ilyenkor jó megnézni, hogy mi az, amit csináltunk, mi az, amit még lehetett volna csinálni, és ugye felkészülhetünk ezáltal az elkövetkező esztendőre.
Hogyha tényleg csak ilyen címszavakban kellene elmondani, akkor te, mint igazgató főszerkesztő, mely eseményekre, fejlesztésre, bármire vagy a legbüszkébb, legeredményesebbnek, melyekeket látod?
Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos eredmény, hogy a hallgatóinkkal, nézőinkkel folyamatos kapcsolatban tudunk lenni, és ezáltal kapunk visszajelzéseket, de hogyha a naptárt nézzük meg így az esztendőben, akkor elképzelhetetlen az ökumenikus imahét a Szent István Rádió mikrofonjai és a Szent István Televízió kamerái nélkül, miként az országos lelkipásztori napok is így vannak, és hát ugye a szalóki találkozóról nem is beszélve. Megszokott programmá vált, ami szintén nem kötelező nekünk, de egy társadalmi szerepvállalás, a véradás, amit minden évben most már várnak a véradók a palotában, az Egri érseki palota turisztikai látogatóközpontban. Idén 9. alkalommal tudtuk ezt megszervezni, és hát ugye a közvetítésekről, hogyha beszélünk, egy nagyon-nagyon fontos eseménye volt a Egri főegyházmegyének a bazilika megáldása, megszentelése. Ez egy csodálatos szép ünnepség volt, ráadásul nyomon követtük az építkezésnek, a felújításnak a folyamatait, úgyhogy ebből hamarosan egy dokumentumfilm is össze fog állni, de ellátogattunk Vácra is, hiszen a Váci Egyházmegye is itt van a szomszédban, pontosabban az egri érseki tartomány területén, ott is megújult a Székesegyház, és arról is beszámoltunk, azt az ünnepi szentmisét is közvetítettük, de hogy egy picit távolabb menjünk, magyar és egri érdekeltség, Krakkóban az Isten Irgalmasság bazilikában a magyar kápolna, amit 20 évvel ezelőtt áldottak meg, és ugye Katona István egri segédpüspök volt ennek a mozgató rugója, motorja, és természetesen ezúttal is volt egy csodálatosan szép zarándok szentmise, amit mi nyomon követtünk és közvetítettük a hallgatóknak, nézőknek, ezen érsek főpásztorunk is jelen volt. Hogyha tovább megyünk még a naptárban, akkor az 1 millió gyermek imádkozza a Rózsafüzér című kezdeményezés, az is ott található, október közepetáján, október 18-a környékén mindig van egy ilyen világméretű kezdeményezés, ehhez mi csatlakozva összeszoktuk hívni egy-egy város környékéről az iskolákat, akik szívesen vállalják, hogy a gyermekeket elhozzák a templomba, kis műsorral készülnek, és együtt imádkozzuk a rózsafűzért, és annak óriási nagy ereje van, amikor mondjuk 200-300 gyerek együtt imádkozza a rózsafűzért, és ez a felnőtteknek is példát mutathat.
Dióhéjban ennyi, de ettől sokkal több minden történt ebben az esztendőben itt a rádió és televízió életében, hogyha tényleg 2-3 mondatban lehetne egy kicsit előrevetíteni a 2025-ös esztendőre. Lesz-e valami érdekesség, különlegesség? Hát nyilván januárban ökumenikus imahéttel indítjuk nagyjából, nem pontosan ugye az évet, de melyek azok a legfontosabb események, amelyeket érdemes megemlíteni? Azt már most én mondom, hogy negyed évszázados fennállását fogja ünnepelni a rádió, hát a televízió az egy picit fiatalabb gyermek.
A 2025-ös esztendőben is nagyon fontos, hogy tartsuk a színvonalat, csak még a számokról, hogyha beszélünk, nem szoktunk hallgatottsági felméréseket készítettem, mert nem kereskedelmi rádió vagyunk, de a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság hivatalból készített ilyen felméréseket, és hogyha mondjuk Egerre vetítve nézzük, akkor Egerben a leghallgatottabb beszélő rádió, a Szent István Rádió. Ez azt jelenti, hogy 2 nagy kereskedelmi rádió megelőz bennünket, ahol zene szól, de az összes többi nagy, úgymond beszélő rádiót mi megelőzzük. Ez egy nagyon fontos dolog. Nyilván nem a számok a lényegesek, hanem az ember, aki mögöttük van. És hát, hogyha 25-ös esztendőt tekintjük, akkor ez valóban a rádió alapításának, indulásának 25. évfordulója, amire hálaadó szentmisével, gálaműsorral és sok meglepetéssel készülünk.
Kívánok magunknak, neked és tényleg az egész stábnak sikerekben gazdag, boldog új esztendőt. Köszönöm szépen! A település fejlesztés és a vármegye lakosságának megtartása, ezt tartja Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye legfontosabb küldetésének Sesszák Oszkár közgyűlés elnöke, aki idén 5. alkalommal tette le hivatali esküjét. A 2024-es évet értékelve arról beszélt, hogy Nyíregyházán túl a vármegye nagyobb városaiban és járási székhelyein is számos fejlesztésben tudott részt venni a vármegyei önkormányzat, és a kulturális értékek lajstroma is évről évre gyarapodik.
A legfontosabb küldetés a vármegyei önkormányzatnak az a TOP plusz végrehajtása. A TOP-ot befejeztük, ebben az évben is a TOP plusznak a végrehajtását elkezdtük gőzerővel. 80-90%-ban a kedvezményezettek értesültek a pályázati nyerteségükről. A TOP alapvetően önkormányzati közberuházásokat támogat, belterületi utakat, oldákat, bölcsődéket, egészségügyi intézményeket, ezeknek a fejlesztését, felújítását, illetve új intézmények felépítését támogatja. Ez is egy nagyon fontos, talán legfontosabb küldetése a vármegyei önkormányzatnak. Mostanság egy területi önkormányzathoz ez méltóbb is ez a szerepkör, és úgy látom, hogy a települési önkormányzatok is megtudták, vagy hozzászoktak ehhez a fajta tevékenységhez, és nagy lelkesedéssel pályáznak a toploszos programjainkra, és tudjuk őket támogatni. Ez Nyírbátort, Máté Szalkát és Kisvárt az Áhonyt jelenti. Ezek azok a decentrumok, amelyben komolyabb ipar területek vannak, iparfejlesztésben gondolkodhatunk, de járás székhelyeken is ilyen fejlesztések vannak, vannak ipar területi kialakításaink, és hát ez már azt jelenti, hogy a vármegyében belállható távolságban vannak olyan munkahelyek, amelyek az életőséget biztosítják az embereknek, úgy, hogy ne kelljen elköltözni a településükre. Ez nagyon fontos, hogy a kis településeken is megtalálják az emberek a számításaikat. Hogyha ez van megfelelő infrastruktúra, most pedig már tudunk 4-5 számjegyű utakat is támogatni, illetve a belterületi önkormányzati utakat is támogatni. Ez azt gondolom, hogy kellő optimizmussal vértesz fel bennünket arra, hogy meg tudjuk a megye népességét tartani. Hulladékgazdálkodásban különösen felelősség teljes feladatunk van. Ez egy hulladékgazdálkodási társulást üzemeltetünk már idestől 20 éve, meg komolyabb beruházásokat valósított meg a vármegyében. Igaz, hogy most már a MOHU a vállalkozójaként talán ismerősen nézzük számára, hogy a MOL-nak a leányvállalata végzett a közszolgáltatást, de a MOL leányvállalatának az alvállalkozók két változatról az IAK Kft. Végzi ezt a tevékenységet, amely a megyei hulladékos társulás tulajdonában van. Itt is újabb autókat vásárolunk ebben az évben, elektromos járműek is meg fognak jelenni a hulladék szállításban is, még Nyíregyházán egyelőre tesztüzembe, de fontos tapasztalatokat tudunk ebben is szerezni. Hogyha hulladékgazdálkodásról van szó, fontos számunkra a határon túli fejlesztések is, különösen Kárpátalja vonatkozásában. Egy olyan határmenti együttműködési programot tudtunk befejezni, megvalósítani ebben az évben, amely azt jelenti, hogy kevesebb hulladék érkezik a Tiszán. A Vármegyében Beregszászon egy lerakót épített a Tisza Európai Területi Társulás, amelynek eredményeképpen tudjuk csökkenteni a szilárd hulladék mennyiségét, amely a hévő folyóinkba kerül, és ilyen módon a környezetet is tudjuk védeni. Szigetelt lerakó lett ott is, ilyen módon a talajvizet is meg tudjuk védeni a káros anyagoktól.
Folytatódik a krízis időszaka a Gyöngyösi Hajléktalanok Gondozóházában. Nappali és éjjeli melegedőkkel, illetve átmeneti szállásokkal is várják az arra rászorulókat, de mit tegyünk, ha ilyen személlyel találkozunk? A részletekről Őszi Benyámint, a gondozóház vezetőjét hallják.
Igazából mi egész évben ugyanolyan munkarendszerint dolgozunk, mint a krízis időszakban, ami ugye november 1-től április 30-ig tart. Ami plusz felkészülés, ugye az a diszpécser szolgálattal való együttműködés, és ugye ezt minden évben egy évre kötjük velük. Ez egy kölcsönös információszolgáltatás, ami jelzi, mi is szolgáltatunk adatot a kihasználtságról, ők pedig szabályférőhely tekintetében, hogy az adott települési régióban hogy alakulnak a kihasználtságok a többi intézménynél. Ez az utcai szolgálatnak nagy segítséget nyújt, mert ha esetleg olyan ügyféllel találkozunk, aki nem ide tartozik területileg, akkor célirányosan tudjuk irányítani, hogy hol van szabad kapacitás, illetve az ő ellátási területéhez, amihez ő tartozik, ott pontosan melyik szálló, akár telefonszám, útvonalterv, stb. Illetve van egy krízisautó szolgáltatása is a Miskolci központnak, ami segít ugye abban, hogyha A-ból B-be az ügyfelet esetleg el kell juttatni. Azt tapasztaljuk, hogy többen veszik igénybe mondjuk a mosás, melegtea, ugye esetlegesen a szociális tanácsadás, vagy az esetkezeléseket, de alapvetően ez egész évben biztosított szolgáltatás, tehát az intézmény ugye integráltan működik, ami azt jelenti, hogy az éjjeli menedékhely, nappali melegedő az egy telephelyen működik, és gyakorlatilag 24 órában biztosított az ellátás, illetve a bentartózkodás lehetősége is. Tehát senkinek nem kell kimenni, még a fertőtlenítés idejére sem, csak a szobákat kell elhagyni napközben, ugye az éjjeli menedékhely szobái bezárásra kerülnek, fertőtlenítés van, minden nap takarítás, és utána este nyitnak ki. De attól függetlenül az intézményben két melegítőkonyha is van, forró te egész nap, és illetve változatosan próbálunk bizonyos szolgáltatási elemeket is biztosítani, például a tankonyha, mondjuk ez nem a téli időszakban, de a kertprogram is, filmklubok, esetleg egyéb vetélkedők, tehát hogy valami kicsivel színesebbé tenni a benti ellátást, illetve folyamatosan megy a munkarehabilitáció, ugye a munkaügyi központtal is kapcsolatban vagyunk. Ez a bentlakók esetében, ami esti férőhely, ez 40 fő. A nappali melegedő kapacitása az 30 fő, de ez is azért, tehát többen vannak bent. Már csak azért is, mert ugye 25 fő az éjjeli menedékhely, akik bent vannak, és még 15 az átmeneti szállás, tehát így már kapásból 45 fő.
Kora esti hírmondó.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Álljunk meg és szemléljük a Betlehemet, Jézus születését, a fényét és békéjét, szegénységét és elutasítottságát. Lépjünk be az igazi karácsonyba a pásztorokkal, vigyük el Jézushoz azt, amik vagyunk. Így Jézuson keresztül megtapasztaljuk a karácsony igazi lelkületét, Isten szeretetének szépségét, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. Ferenc pápa karácsonyi éjjel nyitotta meg a Szent Péter Bazilika szent kapuját, mellyel kezdetét vette a 2025-ös szent év. Ennek mottója a remény zarándokai. Ferenc pápa megbízásából a római főegyházmegye általános helynökeként Baldo Reina bíboros nyitotta meg december 29-én a Lateránis keresztelő Szent János főszékes egyház szent kapuját. A Szent Atya január 1-én a Santa Maria Maggiore Bazilika, majd január 5-én a falakon kívüli Szent Pál Bazilika szent kapuját nyitja meg. Ebbe a sorba illeszkedik még a római Rebibbia börtön, ahol december 26-án Ferenc pápa rendkívüli módon ugyancsak szent kaput nyitott meg. Nyissuk meg ölelésünket mindenki előtt, fogalmazott Báldó Reina bíboros, amikor megnyitotta a lateráni bazilika szent kapuját. A Szent Család vasárnapján a lateráni keresztelő Szent János Főszékes Egyházban, a legszentebb üdvözítő bazilikájában Ferenc pápa megbízásából a római főegyházmegye általános helynökeként Báldó Reina bíboros nyitotta meg ünnepélyesen a pápai bazilika szent kapuját, majd ünnepelt szentmisét. Báldó Reina bíboros a Szent Család ünnepén tartott vasárnapi szentmisén felidézte, hogy a zarándokok azért jönnek ide, hogy megszabaduljanak terheiktől, köztük azoktól is, amelyeket a világra krájuk. A bíboros Ferenc pápa római egyházmegyéjének általános helynökeként nyitotta meg a Szent Atya Székesegyháza, a város és a földkerekség minden templomának anyja és feje, a lateráni Szent János pápai bazilika szent kapuját, amellyel minden egyházmegyében megkezdődött a jubileumi év. Keresztény küldetésünk a remény jeleinek lenni az emberiség számára, mondta Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek vasárnap a budapesti Szent István bazilikában a Szent Év főegyházmegyei megnyitó szertartásán. Erdő Péter homíliájában emlékeztetett. Ferenc pápa a remény zarándokai jelmondatot adta a Szent Évnek, és erre a reményre most különösen szükségünk van. A világban háborúk dúlnak, terjed a hazugság és a gyűlölet, erősödik a félelem, hogy tönkretesszük a világot, és nem vagyunk képesek megállítani a pusztító folyamatokat, a fiatalok pedig úgy érzik, hogy nincs előttük távlat. Ezt látva átérezzük keresztény küldetésünket, a remény jeleinek kell lennünk az egész emberiség számára, fogalmazott a bíboros. A mi reményünknek szilárd alapja van, mondta, hozzátette. Éppen az, amit karácsonykor ünnepeltünk. Isten értünk ember lett, vállalva a sorsközösséget az emberiséggel. Ennek az igazságnak az örömében kezdjük meg a Szent Évet, és legyünk az isteni irgalmasság és bizalom tanúi a világban, kérte Erdő Péter bíboros. Szent Család vasárnapján Ternyák Csaba egri érsek is megnyitotta a Szent Évet az Egri Főegyház megyében. Göncről érkezett az a monumentális zarándokkereszt, amelynek bevonulásával, megáldásával vette kezdetét az ünnepi szentmise. A főpásztor szentbeszédében rámutatott, az evangélium egy húsvéti zarándoklatot idéz fel, ma azonban Ferenc pápa egy másik zarándoklatra hív bennünket, kérve, hogy minden egyházmegyében vigyék körbe Krisztus keresztjét a nagypénteki liturgiához hasonlóan. Ez a remény útjának indítása, a teljes szent év pedig a remény ideje, fogalmazott. Az érsek elmondta, Ferenc pápa az éjféli misén a Szent Péter bazilikában a Szent Kapu megnyitásakor az Úrral való találkozás örömének felfedezésére és megújulásra buzdított. Az Egri Székesegyházban felállított zarándokkereszt új életre inspirál, tudatosítva jó nekünk Jézus vonzásában élni. Ternyák Csaba érsek azt is elmondta, azért lett a gönci zarándokkereszt a Szent Év szimbóluma, mert az Egri Főegyházmegye peremvidékéről érkezett, s Ferenc pápa gyakran beszél a perifériák jelentőségéről. Ez egy igazi zarándokkereszt, tette hozzá, amit a hívek minden évben elvisznek Monokra, a fájdalmas szűzanyához, hogy búcsút nyerjenek. Reményeink szerint a főegyházmegye hívei most ehhez a kereszthez zarándokolnak, hogy a Szent Jónással és a zarándoklattal megszabaduljanak bűneiktől. Ferenc pápa a Remény nem csal meg című bullájában erőteljesen hangsúlyozza a Szent Jónás fontosságát, jelentőségét. A Szent Év logójáról szólva a főpásztor elmondta, a keresztet átöleli egy jelképes alak, s őt is átölelik, jelezve a szolidaritást, a testvériséget. Mi is a keresztbe, üdvösségünk forrásába, mint horgonyba kapaszkodunk. A Szent Év központi gondolatáról, a reményről szóló elmélkedéssel folytatta az érsek tanítását, kiemelte. A krisztusi remény több, mint puszta optimizmus, mert Ferenc pápa megfogalmazása szerint az örök élet hite az alapja. Egész évben itt áll majd a bazilikában ez a kereszt, mutatva Krisztus keresztjében van minden bizodalmunk, életünk és feltámadásunk. Ez nekünk a remény biztos jele. A pápai bulla leírja, hogy az új élet Isten ajándéka, s Krisztus a halált átjáróvá tette az örökké valóság felé. Szent Pál pedig úgy fogalmaz, a keresztáldozat ad értelmet tanításunknak és hitünknek. Zárta tanítását Ternyák Csaba egriesek. A különleges ünnep alkalmából a Szent Atya rendelkezése szerint két szín alatt történt az áldoztatás. A keresztény ellenesség és a keresztény üldözés nem szűnik, hanem erősödik. Jelentette ki a Külgazdasági és Külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára a Kossuth Rádióban. Azbej Trisztán kiemelte, a keresztény üldözés egyre növekvő és egyre kiterjedtebb jelensége szükségessé tette a Hungary Health programot idén is. Mint mondta, már nem telik el olyan karácsonyi időszak, hogy Nigériában ne követnének el véres keresztény ellenes terrortámadásokat. Idén Jos város mellett egy betlehemező közösséget gyilkoltak meg dzsihadisták. 14 embert, köztük egy várandós anyát és egy egyéves kislányt egy templomi adventi szertartás után öltek meg hidegvérrel, az afrikai ország egy másik pontján pedig egy katolikus papot lőttek agyon karácsony másnapján. Az államtitkár úgy fogalmazott, jó döntés volt a nigériai keresztényeknek mintegy 100 millió forint értékű humanitárius segítséget nyújtani. Egyrészt azért, hogy életeket mentsenek, másrészt azért, hogy a keresztények megtalálják a biztonságos jövőjüket a szülőföldjükön, és ne kényszerüljenek migrációra. Megválasztotta a közmédia az év szavát, közölte a médiaszolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap sajtó és marketing irodája a távirat irodával. A közlemény szerint 2024-ben a hit szót választotta az év szavának a Monták testület. A Szép Magyar Beszéd felett őrködő szervezet a magyar nyelv és kultúra ápolását, így módon a nemzeti identitás megőrzését tűzte ki célul. A testület indoklása szerint kiváltképpen szükségünk van az Istenbe és egymásba vetett hitünkre, fogalmaztak. A 2024-es év szava a hisz ige főnévi származéka, jelentése magában foglalja a világot összetartó és minden körülmények között óvó gondviselésbe vetett bizalmat, az egymásban bízni tudás képességét és a földízű logika fölé emelkedve azon képességünket, hogy higgyünk az isteni és emberi jóságban, bármi történjék is körülöttünk, írták. Karnagyi, kántori és tanári munkája elismeréseképpen Urbán Péter karnagy kapta az Egri Főegyházmegye legrangosabb kitüntetését, a Pirker díjat. Karácsony közelettével hagyományosan ünnepségen köszöntik az egri érseket a Főegyházmegye munkatársai. Idén ez alkalommal adták át a Pirker díjat a Pátriárka étteremben tartott rendezvényen. Az elismerést Urbán Péter a Bazilika nyugalmazott karnagya kapta ebben az esztendőben. A zenés verses imádságos műsort követően Ficek László általános helynök osztotta meg ünnepi gondolatait a jelenlévőkkel. Ezt követően Csizmadia István kanonok a Bazilika plébánosa mutatta be Urbán Péter karnagy életét és méltatta munkásságát. 1978-tól működött kántorként Budapesten, 1986-ban került a városba, s először felnémeten szolgált egy rövid ideig, majd a Bazilikába került. Csizmadia István atyát, az Egri Bazilika plébánosát hallják.
Urbán Péter karnagy 1956-ban született egy mélyen vallásos család harmadik gyermekeként. Szüleik hitét, vallásosságát és egyház szeretetét látva, a testvérek közül többen is élethivatásként, szerzetesként, kántorként az egyház szolgálatát választották. Urbán Péter alig múlt 9 éves, és már a Krisztinavárosi templom orgonáján játszott. Zenei tanulmányai végeztével Budapesten 1978-ban kezdte meg kántori szolgálatát, előbb a Józsefvárosi templomban, majd egy rövid ideig a Vekerletelepi templomban. Ennek folytatása és kimondakoztatása az Egri Főegyházmegyében történt, egy Szent Cecília társasági közgyűlésen elhangzó hívószó felkínált lehetőség hozta őt 1986-ban, mint akkor már 3 gyermekes fiatal családapát az Eger felnémet egyházközségbe, hogy legyen kántora az ottani közösségnek. Rövid idő elteltével a felnémetiek ismét kántor nélkül maradtak, mivel Urbán Péter a Főszékes Egyház zenei életének irányítására kapott meghívást. A mindennapi kántori szolgálat nem csak a szentmisék karnagyi és orgonás feladatait jelentette, mert kántorként elkísérte a halottakat utolsó útjukra, együtt örült a házasságkötést ünneplőkkel, orgona hangversenyeket tartott, és mindenben szolgálta a bazilikai zenei életét. Urbán Péter karnagyúr bekapcsolódott a kispapok ének és zenei tanításába is, ezért bizonyára sok lelkipásztor gondol hálás szívvel egykori tanárára. Amikor köszönetet mondunk karnagyúr 35 éves hűséges bazilikai szolgálatáért, szívből gratulálunk neki a Pirkertdíjhoz, jó egészséget és Isten áldását kívánjuk életére.
Ternyák Csaba egriesek köszöntő szavak kíséretében adta át a Pirkertdíjat Urbán Péter karnagynak. A díjazott meghatottan idézte fel első egri élményeit, találkozásait. A főpásztor az egyházi szolgálat jelentőségéről és a hamarosan kezdődő szent évről szólt.
Elkezdődik egy szent év. A reménynek a szent éve. A remény, amely nem csal meg bennünket. És ez tölt el bennünket igazi benső örömmel és hálával. És ebbe a reménybe beletartozik mindannyiunknak a szolgálata. Hát most kiemelten karnagyúrnak a szolgálatára gondolunk, hiszen ő hosszú évtizedeken keresztül szolgálta a bazilika híveit, papjait, és ezt a szolgálatot próbáltuk méltóképpen megköszönni neki.
Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánradio.hu oldalon. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Fekete Gábor, Kriston Tamás és Sinkovics Andrea. A szerkesztőt, Klész Beátát hallották. Hírmódóval legközelebb csütörtökön várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Én megköszönöm egész éves megtisztelő figyelmüket, békés, boldog új esztendőt kívánok Önöknek, viszont hallásra!
Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
a régió sportja.
A debreceni Hegyi Dóra ismét bekerült a VADA sportolói bizottságába. Az NB1-es tabella harmadik helyén tölti a téli szünetet a Studio Futsal Nyíregyháza együttese. Január 16-a és 19-e között ismét meghirdeti társasági síversenyét és kultúrbuliát a Magyar Síakadémia Egyesület. 14 sportágban közel 1500 igazolt versenyzője van a Nyíregyházi Sportcentrumnak. A napokban tartották az évértékelő ünnepséget. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A debreceni Hegyi Dóra ismét bekerült a VADA sportolói bizottságába. A Magyar Torna Szövetség közösségi oldalán jelentette be, hogy a magyar aerobikos a 2022-24-es periódust követően újra bekerült a grémiumba, a testület megbízatása pedig az új év első napján, azaz holnap lép hatályba. A sportolói bizottság, amely a versenyzőket képviseli és látja el tanácsokkal a doppingellenes kérdésekben, három részből áll. Ezúttal a kettes csoportba választottak tagokat, akik 2025 és 27 között dolgoznak majd. Az NB1-es tabella harmadik helyén tölti a téli szünetet a Studio Futsal Nyíregyháza együttese. Lovas Norbert csapata 10 győzelem mellett 2 döntetlent játszott és 4-szer szenvedett vereséget. A nyíregyháziak a Magyar Kupában bejutottak a legjobb 8 közé. Lovas Norbertet hallják.
Szerintem felkészülésünkben egy kis hiba csúszott, ilyen 2 hetes lemaradásban voltunk, ami meg tudjuk, hogy mi volt az oka, és még egyszer ilyen hibába nem esünk. Megpróbáltuk a játékosokkal ezt megértetni, hogy legyenek türelmesek magukkal, és próbáljanak csak a játékra és az egyéni fejlődésükre koncentrálni, hogy minél hamarabb kijöjjünk ebből a hullámvölgyből, és ez mondom, tehát sikerült, és utána egy egész hosszú veretlenségi sorozatot produkáltunk, de szerintem most jó úton haladunk. Mindenki számol most már velünk, és nem meglepetés csapat vagyunk, hanem egy erős futszál csapat, akik a felsőháza vágynak, és ezért mindent megtesznek. Érezzük ezt a nyomást egyébként, tehát ez a győzelmi kényszer, szokták mondani, hogy mindig nyernünk kell. Igen, ez most már tényleg így lesz, és minden csapat ellen van esélyünk. Hál' Istennek most már nem az van, hogy a top csapatoktól folyamatosan kikapunk, hanem most már tényleg mindenkit meg tudtunk verni ebből az NB1-es mezőnybe, és már szerintem külön készülnek ránk. Több olyan mérkőzésünk volt, amit ki tudnék emelni, de szerintem ez a Kecskemét elleni hazai mérkőzésünk, ez nagyon-nagyon jóra sikeredett, ez a tévés mérkőzésünkre gondolok, és végre először meg tudtuk várni a Kecskemétet, ami nem kis fegyvertény, hiszen előtte 8 meccsből csak 1 pontot tudtunk szerezni ellenük, és most ez is sikerült, hogy egy nagyon erős futszál mérkőzésen, egy nagyon magas szintű futszáltudással sikerült őket megvernünk, és itt tartani a 3 pontot. Ez volt szerintem az a meccs egyébként, ahol minden összeállt, és tényleg a kapusposzton kezdve a befejezésekig a védekezésünk is a helyén volt, és egy szép győzelmet adattunk egy nagyon-nagyon nagy létszámú közönség előtt, és egy nagyon jó kis élvezetes szurkolós meccsen vagyunk túl. Kérdés lesz, hogy jövünk vissza ebből a karácsonyi szünetből, illetve januárban, hogy kapjuk el a mérkőzéseket, sérülések, betegségek elkerülnek-e minket, és ott tudunk egy jó alapszakasz hajrát csinálni. Mi azt jelenteni szerintem, hogy ahogy látom most a tabellát, második helyre is van reményünk, és oda tudunk élni. Ez lenne az alapvető cél, hogy az alapszakasz végén minél több pontot vigyünk a rájátszásba, és ott pedig egy új bajnokság kezdődik, ott pedig ugyanazt tudom elmondani, hogy a forma ki milyen formában marad meg, illetve a frissesség fenntartása, a motiváció fenntartása és minden egyéb ilyen tényező, ami szükséges a sikerhez, ez toppon legyen, és tényleg csapatként még jobban érjünk össze, és akkor nem lesz probléma szerintem a felsőházban.
A futsal csapat számára egyértelmű sikerév volt 2024, mondta évértékelőjében Mohács Máté, a Nyíregyházi Élsport Kft. Ügyvezetője.
Az egész 2024-es év egy sikerév, hiszen a bajnoki dobogót elértük az előző szezonban, kisebb meglepetésre, de a bajnoki bronzérmesek lettünk, és próbáltuk úgy megerősíteni a csapatot a nyáron, hogy legalább ez a cél megmaradhasson, és próbáljunk akár feljebb is lépni. Hát most így zárásként ezt a célt eddig teljesítjük, hiszen az összes közvetlen riválisunkat már egyszer legalább le tudtuk győzni, volt tévés mérkőzésünk itthon az M4 Sport által közvetítve teltházzal, illetve most is ott állunk a harmadik helyen, és nem is elérhetetlen akár a második sem, de hogyha tényleg úgy alakulna, akkor szerintem, hogyha minden játékos és a stáb úgy áll hozzá, és elkerülnek minket a sérülések, akkor érmesebb reményeink is lehetnek, és a rájátszásban megcélozhatjuk akár döntőbe kerülést is.
Szintén az éremszerzés tűzte ki célként a női röplabda extraligában a Fatum Nyíregyháza együttese.
A női röplabda csapatunk a hatodik helyen végzett, ezzel ugye nem jár most nemzetközi szereplés, ezért egy kicsit át is struktúráltuk a rendszert. Nyilván anyagi szempontból ez nem hátrány, hogy nem kell utaznunk akár többször is, viszont szeretnénk a magyar bajnokságban jó eredményt elérni. Ehhez mérten igazoltunk magyar válogatott játékosokat, hoztunk vissza korábban itt játszó nyíregyháziakat, és mondhatom azt, hogy három magyar válogatott kerettaggal, illetve négy légióssal kiegészülve egy olyan fiatal csapatot alkotunk, és 6-7 nyíregyházi nevelési játékossal, akik nem csak fiatalok és ambiciózusak, hanem sokkal jobban teljesítenek, mint az elődjeik. Ezért is vagyunk most ott a, hát nehéz megmondani, hanyadik helyen, hiszen sok csapat kettővel több vagy kevesebbet játszott, de a harmadik, negyedik, ötödik hely környékén. Én azt gondolom, hogy nagyon reális idén azt mondani, hogyha a hazai mérkőzéseinket tudjuk hozni, hogy négybe kerülünk. Ugye kupában hasonlóak a célok, ott is szeretnénk éremért játszani, úgyhogy összességében nézem a két versenysorozatot, akkor mindenképpen a bronzérem elérésének megcélzása lehet a célunk.
Az NB1B piros csoportjában szereplő Hübner Nyíregyháza Blue Sharks férfi kosarasai megfiatalított csapattal szerepelnek a bajnokságban.
Ez a fiatalság, ez valahol előnyes, valahol hátrány, hiszen felemás kezdés után egy nagyon jó sorozatban nyúlt bele a gárda, a szabad így fogalmaznom, ugye a kupa meccsekkel együtt 6 zsinórban 6 győzelmet értünk el, és ott voltunk a tabella közvetlen élmezőnyében, a második, harmadik pozíciók egyikén, majd jött egy pici hullámvölgy, 3 vereség, és már is ott vagyunk a középmezőnyben. Idén az utóbbi években a legesleg kiegyenlítettebb bajnokság, azt gondolom, hogy talán egy csapat lóg ki felfelé, a Kaposvár gárdája, őket nagyon nehéz lesz befogni, viszont van legalább 8 olyan csapat, aki azért az első 4 helyezésért küzd. Nekünk nem lehet más a célunk, mint az elé megszilárdítani a rájátszásbeli pozíciót, hiszen a keret adott, hiába fiatalok, de tehetséges és jó játékosok alkotják a keretet, és ha ez sikerül, akkor esetlegesen a legjobb 4 közé kerülni, és ott az éremért játszani.
Január 16-a és 19-e között ismét meghirdeti társasági síversenyét a Magyar Síakadémia Egyesület a Magas Tátrában. Az amatőr megmérettetésre bárki jelentkezhet, az észak-magyarországi régióból földrajzi közelsége okán könnyen megközelíthető a helyszín. A közösségi síprogramról Kauszman Viktort, az Egyesület elnökét hallják.
Sokan úgy gondolják, hogy itt a globális felmelegedés is nem lesz velünk. Én pedig azt gondolom, hogy aki szereti a havat, szereti a teret, ezt a hangulatot, ezt a feelinget, az mindenképpen már várja a téli időszakot, főleg ezután a rettentő hőség után. Mi azt mondjuk, hogy amilyen a nyár, olyan a tél, tehát ha erős a nyár, meleg a nyár, akkor hideg lesz a tél, ez az ellentét párja. Lehet, hogy rövid időszakon keresztül, lehet, hogy január-februárban, de nagyon reménykedünk, és ezért is gyermekkorunk egykori élményeit ismét felfedezzük, megyünk a Magas Tátrába, tátrolom itt már a negyed Turdahabat versenyt szervezzük, ez január 16-19-e között lesz. Ez egy ilyen kis igazi társasági amatőr verseny, sok kategóriában, 5 éves kortól 80 éves korig, a múlt esztendőben volt 75 esztendős versenyzőnk, külön díjat kapott. Általában egy központi helyen lakunk, de aztán az azt körbevevő szállodák is. Meg lehet találni a Turdahabat információt sok helyen. 4 napos program, csütörtök, péntek, szombat, esténként DJ Alexander Friday barátunk csinál egy retro diszkót. Megvanom őszintén, ez a 40 pluszos korosztálynak szól elsősorban, majd szombaton délelőtt verseny, egy nagyon szépen profin kitűző verseny amatőröknek természetesen, azoknak, akik eljönnek hozzánk és részt vesznek a rendezvénysorozaton. Szombat este pedig díjkiosztó, és ami még belefér, minden egyéb. Ez egy ilyen nagy családos kiruccanás lesz. Én eddig a gyerekeimet vittem, most már ők is oktatnak, tehát van ebben tovább lépés. Gyönyörű szállodában leszünk, aminek hatalmas wellness-e van. Aki úgy érzékeli, főleg Észak-Magyarországról, hogy a 3 óra alatt, 2,5 óra alatt megközelíthető tátra, mint az Ótátra Füredet kedveli, akkor azt nagy szeretettel várjuk.
14 sportágban közel 1500 igazolt versenyzője van a Nyíregyházi Sportcentrumnak. 2024-ben olimpikonja és paralimpikonja is volt az Egyesületnek. Emellett számtalan országos bajnoki címet is szereztek sportolóik. A Nyíregyházi Sportcentrum a Continental Arénában tartotta évértékelő ünnepségét. Kovács Ferencet, Nyíregyháza polgármesterét hallják.
Ez lebegett a szemünk előtt, amikor elindítottuk a sportcentrumot, és az infrastruktúra fejlesztéseknél is, amik lehetőséget adnak, és hát ezzel a nyíregyházi sportélet azt gondolom, hogy maximálisan tudott élni. Ennek bizonyíték ez a gála, ezzel a nagyon sok felnőtt és főleg utánpótlás sportolóval, gyerekkel, és mondhatom azt, hogy ez már rendszerszerűen működik. Ennyien voltunk tavaly is, tavaly előtt is, tehát elérte a nyíregyházi sportélet ezt a szintet, ami nyilvánvalóan az ez évi eredményekben is megmutatkozott.
Most pedig Kőhalmi Rihárdot, a Nyíregyházi Sportcentrum vezetőjét hallják.
Folyamatosan megy a toborzó tevékenységünk, nyilván ahogy nőnek a gyerekek és iskolába kerülnek, kacsingatnak különböző sportágak irányába. Mi 14 sportágból tudjuk biztosítani a sportolás lehetőségét. El kell mondjam a Nyíregyházi Sportcentrumról, hogy a megye legnagyobb klubja, és ezáltal mi az országban is egy nagyon elismert, kiemelt vidéki klubként vagyunk kezelve.
Végül Szobi Dánielt, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Kosárlabda Szövetség ügyvezetőjét hallják.
Összességében jó esztendőre tekinthetünk vissza. Ugye a kosárlabda majdnem a legnépesebb szakágak egyike, közel 250 sportolóval, 13-14 edzővel, és ami talán a legfontosabb, hogy sikerült az edzők közötti generációváltást áthidalnunk, hiszen nagyon sok fiatal edző csatlakozott a szakákhoz, korábbi játékosaink, esetleg egyetemi tanulmányaikat itt folytató szakedző palánták vagy tanoncok, úgyhogy ez nagyon fontos, úgy gondolom. Sikerült bővíteni a taglétszámot. Igazából az eredmények, én úgy gondolom, hogy fiatalkorban másodlagosak. A legfontosabb itt az, hogy a gyerekek szeressenek sportolni, a család részese legyenek, és ha esetleg valakiben látjuk azt a tehetséget és azt az elhivatottságot, aki a felnőtt csapathoz csatlakozhat, akkor azzal tudunk hosszabb távon gondolkodni.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról